a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Heidelbergi K.T. úrnapi kérdéseit szoktuk felolvasni. 62. kérdés. És a jó cselekedetünk miért nem lehet Isten előtt igazságá, vagy annak valamelyes részévé? Azért, mert annak az igazságnak, amely Isten előtt megállhat, vétek nélkül valónak, tökéletesnek és Isten törvényében mindenben egyezőnek kell lenni. Ám de a mi legjobb cselekedeteink is ebben az életben mind tökéletlenek és bűnökkel fertőzöttek. 63. kérdés. Hogyan lehet, hogy a mi jó cselekedeteinknek semmi érdemese legyen, mikor Isten azokat mindebben, mind a jövő életben jutalmazni akarja? A jutalmat, az örök élet jutalmát nem a mi érdemünkért kapjuk, hanem kegyelemből. 64. kérdés. Nem tesz-e ez a tan könnyelművé és gonosz emberekké? Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hit által Krisztusba oltattak, a hálálatosság gyümölcsét ne teremjék. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből a 6. részből, a 16-tól a 23. versig. Nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek a vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Úrunkban. Feleljünk Isten igényére imádsággal. Annyira jó volt, édesatyánk, énekelni ezeket az énekeket, az önátadásnak, a teljes neked való kiszolgáltatásnak az énekeit, és miközben énekeltük, biztos, hogy többféle érzés is felmerült bennünk, biztos, hogy megvolt az a jó érzés is, hogy igen, vannak olyan pillanatok, amikor a tiéd vagyunk teljesen, vannak emlékeink, vannak gyönyörű szép élményeink ezzel kapcsolatban, vannak veled való fantasztikus, együttes élményeink. Ugyanakkor még mindig ott vannak az életünkben a bűnnek való átadottságnak az időszakai, az élményei. Kérünk, Urunk, hogy szabadíts meg ezektől a mozdulatoktól minket, szabadíts meg ennek a rabságától. Nagyon köszönjük, Urunk, azt a szabadítást, amit az Úr Jézus Krisztus keresztjével adtál. Köszönjük, hogy most is tudhatjuk, hogy ebben szabadulás van. Köszönjük azokat a testvéreinket, akiket keményebb, láthatóbb kötöttségtől szabadítottál, akár alkohol, akár drog. És kérünk, Urunk, hogy azoktól a láthatatlanabb dolgoktól is szabadíts meg minket, amelyek talán nem annyira rajzolódnak ki az életünkön, vagy titokba tudjuk őket tartani, vagy még talán magunk előtt is elleplezzük őket. Mindaz, ami mégis függés, lehet ez akár a kapcsolati függés, emberektől való függés, főnököktől, rokonoktól, gyermekeinktől vagy szüleinktől való függés. Vagy lehet ez akár internettől, vagy számítógépes dolgoktól, vagy egyéb szellemi irányzatoktól való függés. Kérünk, Urunk, hogy adj szabadulást, adj szabadságot, adj teljes megváltást, add, hogy tényleg szentek lehessünk, megszenteltek a Te igédnek a felszabadító igazsága által, és hadd legyünk a Te szolgáid mindenestől, testestől, lelkestől, minden időnkkel, erőnkkel és szeretetünkkel. Kérünk, hogy szent lelkeddel áld meg Gábort, aki a igét hozta közénk, áld meg a gyermekek között szolgáló munkatársakat is, és áld meg minket, igehallgatókat, hogy befogadhassuk és alkalmazhassuk mindazt, amire tanítani akarsz minket. Jöjj, Szent Lélek, és szenteld meg az ige hallgatásunkat. Amen.
Kedves gyülekezet, hallgassuk meg Istennek igéjét, aminek alapján szeretnék majd Isten szeretetéről, kegyelméről szólni. Máté írása szerinti evangélium 20. fejezetében a 25-től a 28. versig terjedő szakaszt olvasom. Hallgassuk meg nyitott szívvel és figyelemmel. Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Kedves testvérek, a felolvasott ige, Jézusnak a mondani valója úgy kezdődik, hogy közöttetek ne így legyen. A világi hatalmaskodásról szól, hogy milyen az Isten nélküli világban, az Isten nélküli viselkedés rendszerben, gondolkodás rendszerben mi a szokás. Aki erősebb, az uralkodik a gyengébben. Akinek több van, általában azért van több, mert elveszi a másiktól. Ez a világrendje, ez az ösztönrend. És ennek mond ellen az Úr Jézus, így kezdje mondani valóját, hogy de ne így legyen közöttetek. És én ezzel szeretném ezt az ige hirdetést bevezetni, vagy elkezdeni, hiszen máskor is így működik ez. Mindig valami olyat mond, ami más, mint amit mi kitalálnánk, más, mint amit mi ösztönszerűleg cselekednénk, gondolnánk. Jézus mindig megállít, és mindig valami mást mond. Nagy felelősséget ró ez ránk, hogy ne keressünk hamis, könnyű békeségeket, hamis békekötéseket az Isten nélküli gondolkodással. Amit Jézus mond, az mindig gyökeresen más. És jót tesz nekünk, ha újra és újra megütközünk a szavain. Remélem, ezt nem értitek félre. Nem azt a fajta megbotránkozást mondom én, amit a farizeusok átéltek, hogy miért pont szombatnapon gyógyítja meg a bénát. Ők megütköztek benne, de én nem erről szólok, egy másfajta megütközésről, arról megütközésről, amikor megráz, szinte mellbevág az Isten igéje, hogy hát ezt én nem így gondoltam, nem így éreztem, nem így csináltam. Szinte alig tudom megemészteni, hogy ezt kéred tőlem, Úr Jézus. Hát ez a mai igénk is ilyen mellbevágó, és jó előtte a figyelmeztetés, hogy köztünk ez ne így legyen. Sem köztünk, sem hívő keresztények körében, sem egy tágabb körre értelmezve, sem fele barátaink körében. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki nagy akar lenni köztetek, az legyen a szolgája a többieknek. Kemény dió, nem tudom ki, hogy van ezzel, számomra ez egy kemény ige. Vannak könnyebb igék. Ha most Dávid és Góliátról kellene prédikálni, bizonyos szempontból könnyebb lett volna a készülés, hiszen az olyan egyszerű dolog, az Isten igazsága, Dávid odavágja a követ Góliátnak, hát ez teljesen egyértelmű, Góliát az istentelen leesik, így kell ennek lenni. Persze ez is egy felületes gondolkodás, mert azért az sem könnyű történet, És ha mélyebben belegondolnék, azt hiszem, hogy arról is nehéz lenne beszélni, mert könnyű úgy elképzelni, hogy én vagyok a Dávid, de hát az ritkán sikerül. De lehetek a Góliát is. Hányszor voltam a Góliátat, akkor már nehezebb róla beszélni. Vagy egy kibic a tömegben, aki ott reszket, figyeli, hogy ki a győztes, és akkor majd neki fogok tapsolni. És amikor az ilyen hajlékony kibic szerepére is ráismer az ember, ugye hát akkor az sem egyszerű. Tehát visszatérek erre a történetre, kemény eleség ez, nehéz kérés az Úrtól, mert ki az közülünk, aki szívesen lenne szolga. Általában nem erre vágyunk. És itt hadd szóljak rögtön arról is, hogy az a vágyunk, minden emberben benne van az a vágy, hogy szeretnék jobb lenni, szeretnék a legjobb lenni, szeretem, ha sikerülnek a dolgaim, és az is jól esik, ha mások elismernek. Talán ebből a vágyból fakad az a versengési szellem, ami aztán eltorzul, megromlik, és az lesz belőle, hogy minden áron győzni akarok, és hát a legkönnyebb, leglátványosabb győzelem, ha a másik kárára győztem, ha a másik vérét szipolyozom ki, az egy látványos győzelem. De hát beszélgessünk erről az alapvágyról. Az nem rossz, hogy az ember jó akar lenni, az alapjában véve jó. Sőt, hogyha a legjobb akarsz lenni, az is egy normális, természetes, a teremtés jogán és a teremtés csodájával az emberbe adott vágyakozás. A házi asszony, amikor nagyon kedves vendéget vár, akkor nem tesz meg mindent azért, hogy a lehető legjobban sikerüljön az ebéd. Ha nem így lenne, ez nem lenne normális. Amikor a gyermekünket, vagy unokánkat neveljük, akkor nem az a természetes, normális szülői hozzáállás, hogy a legjobbat szeretném. Tehát ezzel az alapvágyjal nincs baj. Mivel van akkor a baj? Hogyha elfelejtjük azt, hogy kitől kaptam én ezt a vágyat, és kitől kapom a lehetőségeket, hogy megéljem ezt a fajta sikert és ezt a fajta elismerést. Ugye hát az elismerésről is lehetne még beszélni, nem lehet úgy emberi életet élni, hogy el ne ismerjenek bennünket. Sokszor a hívő ember ezt rosszul értelmezi, és félünk az elismeréstől, a dicsérettől, összehúzzuk magunkat, és már azzal kérkedünk, hogy én olyan jó hívő vagyok, hogy nekem soha semmi nem sikerül, én mindent el szoktam rontani, ne dicsérjél meg, és akkor azt hiszem magamról, hogy én nagyon alázatos vagyok, pedig hát ez nem alázat, ez valamiféle zsákutca. Hát ha az Úristen megteremtett, akarta, hogy legyek, és kell hinnem, hogy adott adottságokat, tehetséget, talentumot, lelki és mindenféle ajándékot mindnyájunknak, és hogyha én rábízom az életemet, akkor kell, hogy sikerüljenek. Ez az, sikerül az életünkben, és azért lehet hálát adni, és bizony jó dolog, ha a másik ennek örül. És az sem baj, ha a másik megdicsér, és az sem szégyen, ha ennek örülünk. Csak ne fajuljon el az egész. Tehát tudom, hogy kitől kaptam tehetséget, az időt, a lehetőséget, hogy valakivel jót tegyek, ugye még az is ajándék, az a lehetőség, hogy jót tehetünk egymással. Tudom, hogy kitől kaptam, tudom, hogy mire kaptam, és akkor mederben marad ez az ősi vágyunk. De ha kilép a medréből, elfelejtem, hogy kitől kaptam az életemet, az időt, az erőt, mindent, és milyen célra kaptam ezeket, hát akkor baj van. Akkor ez az alap ős emberi vágyakozásunk eltorzul, és akkor mindenféle rossz jön ki belőle. És akkor oda kell figyelnünk az Úr Jézus szavára, aki közületek első akar lenni, mert hiszen akarunk elsők lenni, ezt azért nagyon őszintén be kell látnunk. Életünk minden területén ott van, nem csak az alapvágy, hanem a kísértés is, hogy elrontjuk. Hát ugye itt ez a beszélgetés, úgymond egyházi, tanítványi környezetben hangzik el. A 12-ből a három fő tanítvány közül kettő, János és Jakab, az ő édesanyjuk gondolkodik, és ebben részt vesznek, a szöveg összefüggésében lehet érezni, hogy Jakab és János is egyetért velük. Jó lenne, ha ők ott fönn a mennyei nagy asztalnál jó pozíciókat kapnának. Lehet, hogy jól indult el a gondolat, ők szeretnének a leghőségesebb, legfontosabb, a legnagyobb áldozatot hozók lenni, de mégis azért egy kicsit furcsán jön ki az egész, és ez arra figyelmeztet bennünket, hogy a legszentebb környezetben, gyülekezeti, isteni ügyekben, ítéletünkben is vigyázni kell józanul arra, hogy ha elsők akarunk lenni, nem baj, de annak megvan a módja, az Úr Jézus nagyon fehéren, feketén fogalmaz, hogy legyen mindenki szolgája az, aki több akar lenni a másiknál. Az Isten igéjében, és itt most az Új Szövetségre gondolok, mert talán ez a fajta szolgálata az Új Szövetség foglalkozik részletesebben és átláthatóbban, kétféle szót is használ a Biblia szövege a szolgai állapotra. Az egyik, ami jól ismert diakónusz szavunk, ami tulajdonképpen felszolgálót jelent, hogy egy bizonyos összejövetelkor, egy étkezéskor oda vitte az ételt, vagy amire szükségük volt, kiszolgálta őket, felszolgált. Ez a diakónus. És van egy másik, keményebb kifejezés, az pedig a rabszolga. Aki nem önszántából dolgozik, nem azt teszi, amit akar, hanem amit mondanak neki, és a rabszolgaság olyan jogi állapot, amit nem lehet megszüntetni. Nincs felmondási idő, nincs szerződés, próbaidő. Valakinek a tulajdona vagyok, van akinek a hasznáért dolgozom, és azt teszek, amit mondok, és ez egy bizonyos szempontból megszakíthatatlan, és egy megkötözött állapot. Most, amikor itt az Úr Jézustól halljuk ugye az igében, aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. Ez a felszolgáló. Nagy akarsz lenni, talán már sejted is, hogy miben vagy nagyobb, több, miben kaptál Istentől valamit, de még egyszer hangsúlyozom, mindnyájan kapunk, ki ezt, ki azt. Na most, amit kaptál, ami neked több van, egészen gyermek ilyen egyszerűen elképzelem, mint szolga, mint felszolgáló diakónus, menj oda a másiknak, és add neki, szolgáld fel magadat. Ja, nem értjük félre, nem kiszolgáltatom magam, nem lábtörlőjévé válok a másiknak, hanem amiből nekem több van, azzal a másik életét kipótolom, azzal segítek a másiknak. Mint egy közösségi összejövetelen a felszolgáló. És aztán itt folytatja az Úr tovább a tanítást, fokozza a hatást, vagy még jobban kiemeli a mondani valót, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Aki a legelső akar lenni, aki mindenkinél jobb akar lenni, figyelmeztetés, lehet mindenkinél jobb, lehet a legelső, kihasználhatja a hatalmát, ugye a tudás is hatalom, a tehetség is hatalom, minden hatalom, amit Istentől kapunk, de miért kaptam? Hogy a többiekért legyek. És akkor az egyfajta rabszolga állapot. Mert akkor mindenemet oda kell adni a többieknek. Milyen furcsák ugye ezek a kifejezések, szavak, sokszor az ember talán zavarba is jön, különösen kezdő bibliaolvasó, ugye mindig a szabadságról beszélünk, hogy az Úr Jézus a szabadító, az Istentől jött szabadítás, és akkor most meg szolgaságról van szó. De valahol ott van benne a titok, hogy mi a különbség a szolgaság és a szolgálat között. Amikor szolga vagyok, az Isten szolgája, akkor önként az Istentől megérintett szeretet, a felszabadító szeretete, ami megfogott, megragadott, megtisztított, megszabadított, az a szeretet nem hagy békén, és a Krisztus példája nem hagy békén, hogy szolgáljak, hogy adjak másnak, hogy felszolgáljak, vagy elkötelezzem magam, mint a rabszolga, ha engem szeret az Isten, ha nekem mindent megbocsátott. Ha teljes szeretettel szeretett engem, ez egy olyan szeretett kötelék, ahol, amiben nincs helye a felmondási időnek, ezt nem lehet felmondani, megszüntetni, ez a valóságnak a valósága. Hát akkor úgy érezzük, hogy mit is jelent, hogy akkor rabszolgai státuszban szeretem a másikat, ezen nem lehet változtatni. Ez a normális élet, és ami ettől eltér, az nem élet, és nem normális. De ez önként jön, és az egésznek a forrása az Isten irgalma és szeretete, és önként jön. Viszont ha szolgaságban vagyok, az olyan fajta rabszolgaság, ami nem az önkéntességen alapul, hanem a kényszerítő körülményeken. Külső és belső kényszerítő erők. Belső kényszerítő erő az önzésem, félelmeim, kicsinyhitűségem, becsvágyam, sok minden, indulataim, hitetlenségem. Külső kényszerítő erő, hát azt még felsorolni is nehéz lenne most, annyi minden van. Szellemi erőktől a kísértő munkálkodása, különböző befolyások, a kísértésnek sokféle válfaja. Tehát az egy kényszerített állapot. Olyan szépen ugye leírja ezt Pál apostol a lekciónkban, ahogy hallottuk a Római Levél 6. fejezetében. Nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, itt is rabszolgaságról van szó. Valakinek átadjuk magunkat rabszolgai engedelmességre. Ugye a rabszolga nem választhat, ez az üzenet. Az egy kényszerhelyzet. Ha átadom magam, nem az Istennek, hanem bármi másnak, vagy bárki másnak rabszolgai engedelmességre, annak súlyos következményei vannak. Abból nem lehet kiszállni. Hány és hány ember próbálgatjuk sokszor emberi erővel a javulgatást, hogy bármikor abba hagyom, ugye Dömösi példa, bármikor abba hagyom az ivást. Van egy testvérünk, ezekben a napokban vitatkozom vele, az elmúlt egy évben 5-ször vitt el a mentő súlyos delíriumos állapotban, de váltig állítja, hogy ő nem igazi alkoholista, bármikor abba hagyja, csak most még nem akarta abba hagyni. Döbbenetes. Rabszolga állapot. Kinek adom át magam, kinek hatalmára? Tehát még egyszer, nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái, rabszolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái, rabszolgái az igazságra. Az egyiknél a rabszolgai munkaviszony félelmetes, a másiknál viszont egy örömhírt jelent. Hát ha én Istennel is ilyen, úgymond rabszolgai, nem munkaviszonyban, szeretett viszonyban állok, akkor itt az az örömüzenet, hogy ezt sem lehet megszakítani. Nem tudom elszakítani, nem tudom befolyásolni az Isten szeretetét. Ő szeret engem, előbb szeretett engem, mint ahogy én nekem ez tudomásomra jutott. Szeretett akkor is, amikor a bűneimben voltam, szeretett akkor is, amikor ellene voltam, és azóta is szeret, amióta megtért emberként, nap mint nap vétkezem ellene, így úgy gondolatban, mulasztásban, cselekedetben, akkor is szeret. Az egy állandó. Ez mindennek az alapja. Ezért lehetünk együtt, ezt emlegetjük minden igehirdetésen, ezért lehetünk együtt, ez az értelme az együttlétünknek, ilyen az Isten szeretete, elszakíthatatlan. És valahogy így lehet megérteni, hogy miért használja az apostol ezt a rabszolga jelzőt az Istennel való kapcsolatunkra is. Mert az nem egy megállapodás szintű kapcsolat. Ha az lenne, silány kapcsolat lenne. Akkor nem beszélhetnénk örök életről. Ugye nem akármilyen ígéreteket hallottunk. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái, rabszolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Mind a kétfajta rabszolgaságnak van következménye, gyümölcse, az egyiknek halál, a másiknak az örök élet. A halál sem közönséges halál, és az élet sem közönséges élet. Az egyiknek a gyümölcse a halál, ami zsold, fizetség, a másik az örök élet, az nem zsold, nem fizetség, az kegyelmi ajándék, kaptuk, rácsodálkozunk. Nem azt a büntetést kaptam, amit megérdemeltem volna, ez az Isten irgalma, és nem azt az ajándékot kaptam, amit megérdemeltem volna, ez az Isten kegyelme. Az egyiknek a gyümölcse a szolgálat, az Istennel való kapcsolatnak a gyümölcse, hogy szolgálhatok neki, és rajta keresztül az embertársamnak, hogy részese lehetek az ő szeretett munkájának. A másiknak a keserű gyümölcse a szolgaság. Szolgája vagyok saját magamnak, kísértésnek, kísértőnek, ahogyan az előbb elmondtuk. Nagyon szép, ugye, ahogy az Úr Jézus figyelmezteti a tanítványait, és most megint rácsodálkozhatunk, hogy nehéz, nehéz ez, mert ösztönszerűen azért nem erre vágyunk, legyek mindenkinek a szolgája. De nyitogatja a szívünket, és dolgozik az Isten szent lelke reménység szerint az ige mellett, és ő maga is így fejezi be a tanítást, mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Miért jött az Isten fia? Az Úr Jézus Krisztus a megváltunk, hogy szolgáljon, felszolgáljon, nagy diakónus, most idézőjelben mondom, és mit szolgál fel nekünk? Mit hozott el nekünk? A saját életét adta a keresztre. Értünk, miattunk, helyettünk. Ez a nagy szolgálata. És szolgál nap, mint nap. Felkínálja nekünk. Nem erőszakkal, szelíd szeretettel, alázatossággal. És akkor, ha az ember ezt végig gondolja, azért ez azt gondolom, úgy érzem, hogy ez segítség. Nekem is segítség, és gondolom nektek is. Amikor nincs kedvem szolgálni a másikat, meg nem is értem, hogy hogy van, olyan jó odanyúlni a forráshoz, aki által ez az egész van, mert példát hoz nekem, mert erőforrás. És amikor olvassuk az Úr Jézusról a történeteket, meg amilyen tapasztalatokat összegyűjtöttünk vele kapcsolatban az életünkben, ott soha az ő segítség, az ő szolgálata soha nem erőszakos, soha sem látványos, jön értem, hogy nem a látványra akar menni, az úgy magától jön. És azok az áldott szolgálatok ember és ember között is azt hiszem ezt megtapasztalhatunk, amikor nem érzed rajta, hogy a másik görcsösen akar téged szolgálni. Mert ebben a fajta szolgálatban nincs görcs. Ahol az Isten szent lelke működik, ott nincs görcs. Ott az magától jön, olyan, mint a levegő. Nem veszem észre, és mégis lélegzem, és élek. Egymás jóságát is így belélegezzük, így tudjuk egymást kiegészíteni, és ha ott van Krisztus, és ott van a lélek, akkor ez nem kellemetlen. Annak sem, aki adja, annak sem, aki kapja, ez valahogy van. Ez természetes. Sokszor észre sem vesszük, vagy évek múltán vesszük észre. Most, ahogy én is már lassan már kimondom magamról, hogy kezdek öregedni, kezdenek előjönni régi emlékeim ifjúkoromból, és újabb szereplői bukkannak elő az emlékezetemben, az életemben, akikről most jövök rá, hogy milyen jót tettek velem, és most kezdem sejteni, hogy ők miért tették azt a jót. Elteltek évtizedek, és eszembe sem jutott. Vannak ilyen emberek, egykori főnökeim, mit, miért néztek el, vagy miért segítettek. Középiskolai orosz tanárom, ezt sokszor elmesélem Dömösön, miért nem buktatott meg engem negyedikben érettségi előtt? Néhány éve tudom. Sokáig nem is gondolkodtam rajta. Valahogy így működik tehát ez a szolgaság, és adja meg nekünk az Úristen, hogy ez mi életünkben is így legyen. ajándéknak, lehetőségnek tudjuk megélni azt, hogy ugye az egyik mód szerint, hogy felkínálom, amin van, felszolgálom a másiknak, és ugyanakkor olyan elkötelezettséggel, felbonthatatlan, munkajogi, szeretetjogi kapcsolatban, mint hogy a rabszolgának nem lehetett felbontani ezt a kapcsolatot, én sem tudom felbontani az Isten szeretet kapcsolatát, mert ő ezt így akarja. És ez a mi kegyelmünk, és ez legyen a jó hírünk ma, mai vasárnapon is. Amen. Folytassuk tovább az imádságunkat, csendesedjünk el. Köszönjük neked, Urunk, hogy megállítasz azon az úton, ami nem jó irányba vezet. Köszönjük, hogy újra és újra fel akarsz rázni bennünket. Könyörülj rajtunk, hogy ne értsük félre a te szavaidat. Könyörülj rajtunk, hogy hadd épüljön be az életünkbe, hadd legyen az valósága, mindennapos valósága az életünkben. Hadd tudjunk a te legkeményebb vagy nehéznek tűnő kijelentéseid, parancsaid, kéréseidnek is hadd tudjunk örülni. Add meg nekünk azt az ajándékot is, hogy meglássuk minden egyes szavadban az életnek az ajándékát. Meglássuk azt, hogy minden egyes szavaddal szolgálsz bennünket, szolgálsz szent lelkeddel, a jelenléteddel, szolgálsz az irgalmaddal, a kegyelmeddel, szolgálsz bennünket azzal, amit a Golgotán megtettél, szolgálsz bennünket azzal, ahogyan fönt vársz bennünket, ahogy helyet készítesz nekünk. Köszönjük neked, hogy van időnk, kegyelmédőnk botladozni, értetlenkedni. Köszönjük, hogy foglalkozol velünk. Kérünk, hogy ezeket a dolgokat, szolgálat, szolgaság tedd rendbe az életünkben, a gondolkodásunkban, az érzéseinkben. Köszönjük, hogy vannak körülöttünk, akiket lehet szeretnünk, akiknek lehet adni valamit, köszönjük, hogy kaptunk, és köszönjük, hogy továbbadhatunk. Szeretnénk most neked megköszönni elhunyt gyülekezeti tagunk életét, akik ismertük. Hálát adunk, hogy olyan sok ideig hűséges volt a közösséghez, a gyülekezethez. Hálát adunk azért a munkáért, amit elvégeztél az életében. És erősíts bennünk a hálaadást és a vigasztalást, akik ismertük, akik közel álltunk hozzá. Szeretnénk eléd vinni a gyülekezetünket. Áld meg ezt a kis népet, közösséget, hittel, szeretettel, reménnyel, szolgálat örömével, ajándékával. Hadd lehessünk hiteles néped itt ezen a területen, ide, ahova helyeztél bennünket. Könyörgünk, hogy legyen az áldásod az elkövetkezendő heteken, hónapokon is. A gyermekmunkán, a hittanévzárón, a táborokon. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket. Köszönjük, hogy lehetséges rád bízni magunkat. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk téged, Urunk. Te vagy rá egyedül méltó. Amen.